fiatal felnőttek felett tényleg magányos? Matissák Attila szociológussal 2022. augusztus elején erről beszélgettünk. Izgalmas témát választottunk ki a mai napra, mégpedig a magányosságot is kutatás van a hátterében. Ugye most minden 4 évben van egy nagy ifjúságkutatás, és ugye annak egy ilyen pajkos megállapításában szerepel egy, hogy a mai Magyarországon a fiatal felnőttek közel fele magányos. Ismered ezt a kutatást? Nem?
Ismerem, bár hivatalos közlemény még nem jelent meg róla, inkább csak foszlányok. Aha. Mert nem láttam a nagy tanulmányt, ha van ilyen már, gondolom, talán valahol publikálták, én még nem láttam. Mindenesetre egy érdekes munka, vagy érdekes kutatás.
Igen, ebben szerepel egy tétel, ez a magányosság, és egyébként is az a helyzet, hogy a kutatás nagyon gyakran megismétli azt, amit már egyébként mi is magunk látunk, hogy nagyon sok embert, kicsit fogalmazok finoman, egyedül marad. Tehát azok a társas formációk, társas viszonyok úgy tűnik, mintha fogyóban lennének, és ugye a fiatalok életében meg ugye nagyon meghatározó, hogy milyen társas környezetben tudunk felnőni. Ez a legfontosabb időszak szerintem, a társas építkezés, a társas tanulások utolsó időszakai, a felnőtté válás időszakában is, mint ebben elég sok a veszteség lenne az elmúlt időben.
Igen, nem csak a fiatalok esetében, nyilván ez a társadalom sok dimenzió esetében fellelhető, vagy hát megállapítható.
Tehát jól mondom azt, hogyha például sok-sok közösségi forma eltűnt az elmúlt időben, azért a jó 10-15 évben, ha jól számolom.
Igen, erről korábban beszéltünk már más adásban, hogy a közösségek hogy épülnek fel vagy le, vagy mi erősíti őket, és mi gyengíti. Igen, tetten érhető egy ilyen folyamat.
Igen, miközben mondjuk a közösségfejlesztés ez egy intézményesített szakmává vált, és most már ilyen módon diplomás közösségfejlesztőink vannak. Másik oldalon pedig a közösség teremtésére a feltétel együttes, mintha nem lenne, nem állna együtt a társadalomban.
Igen, ez nehéz ügy, mert ugye az intézményi rendszerekhez kötjük a közösségépítést. Ott tudjuk tetten érni jól, hogy hogyan fejlesztünk mondjuk egy pedagógiai módszerrel, vagy egy munkahelyi közösség fejlesztés is teljesen más téma, és más a célja is az egésznek. Nyilván ezeket különbözőképpen kell
látni. Tehát azt mondod,
hogy
az gyakorlati intézmények kialakulása az egy közösségi termék?
Mondhatjuk így is.
Jó, de az érdekes, mert egy csomó intézmény szinte nincs már szóba a néppel, ha úgy tetszik ebbe az értelemben. Tehát igazából az intézmények, mintha jó erősen elszakadtak volna attól az alkotóiktól, akit úgy hívnak, hogy emberek.
Kicsit atomizált a rendszer ilyen szempontból, tehát hogy függetlenné váltak az intézmények, a struktúrán nem borul össze, tehát nem érnek össze a történetek, én úgy veszem észre. Persze ezzel is lehet vitatkozni, de azt látjuk, vagy azt látom, hogy a különböző intézmények nem rendeződnek hálózatba. Amik a közösségépítés szolgálják, idézőjelben, azok inkább a közösségi média terei jelen pillanatban, ami egy kicsit azért más.
Persze. Csak most az intézmények, ugye, ha nem állnak hálózatban, mondott te, a másik oldalon mennyire tudják betölteni a funkcióikat, mert a közösségi intézmények ugye alapvetően fogalmazunk ilyeneket, az iskola is ilyen, vagy bármilyen önkormányzati konstrukció, az is mindenképpen közösségi termék azon a szinten. Ezek, hogyha nem állnak, akkor nincsen meg a funkciójuk, akkor nem biztos, akkor érthető, hogy nem is állnak hálózatban ezen a szinten, és elidegenednek az emberektől.
Így van, hát a hálózat egy alapvető, hogy is mondjam, pontja, vagy sarokköve az, hogy legyenek korpontjai, tehát központjai, amiben összefut, vagy amely központ működteti ezt. Értem. Ugye az iskola nem elég, hogy intézmény, tehát ahol betereljük a diákokat, hogy szocializálódjanak, vagy közösségben helyeződjenek, hanem azt azért építeni kell. Na most, ha az iskola recsegropog, már pedig mostanában eléggé a recsegropog, nem strukturálisan, sokkal inkább funkcionálisan, vagy hát a szereplői jellegzetesen kiégési szindrómába szenvednek, akkor ez azért visszaüt.
Lehet, hogy ennek a visszaütésnek egyik formája, és ha nem a legmarkásabb formája, most ennek a kutatásnak is a témája, mégpedig az, hogy az elmúlt időben mintha megnőtt volna a magányosságnak a, úgyis mondja, a témája, mint a témája, és mondjuk a fiatalok is, legalábbis a kutatás szerint a közel fele magányosnak találja saját magát, miközben azt lehet mondani, a társadalmi folyamatokban inkább az idősebbeneket szokták félteni a magánytól, az elmagányosodástól, és nem is a Rizmali módon, ugye a Magányos tömeg című könyvre gondolok, hanem abban a nagyon markáns hétköznapi valóban, amiben gyakorlatilag sok ember öregkorára magára maradt, ellátás és mindenfajta közfigyelem nélkül.
Izgalmas kérdés egyébként önmagában is a magánynak a definiálása. Most én nem vagyok pszichológus, tehát hogy erről az oldalról nem tudom megközelíteni igazából, de egy hétköznapi nyelven mi az, hogy magány, ki a magányos, mit hívunk magányosnak, mit gondolsz?
Szerintem a magány meghatározás az egyedüllétet hívjuk segítségül, ugye? Mert egyedül tudunk bármikor lenni, az egyedüllét az egy választás, a magányt pedig kapjuk, vagy átérezzük, vagy érezzük. Ennek van környezeti meghatározottsága, de nem minden esetben a környezet határozza meg a magányt, hanem talán belső folyamatok, belső lelki folyamatok is teheszik az, alakítanak a magányérzést ki az emberekben, miközben a környezeti meghatározottság adott. Sok ember veszi körül, és egy csomó ember mégis körülöttünk a családunkban, a barátaink között mégis magányosnak érzi magát. Ugye erről beszélsz gyakorlatilag?
Igen, így is lehet megfogni. Igazából a környezeti tényező meg a belső attribútumaink azok egy össze fognak érni, vagy összeérnek bizonyos szempontból. Én azt gondolnám, hogy ma csak egy gondolat, hogy ma szerintem a magányosság az nagy mértékben összefügg azzal a funkciónkkal, vagy szerepünkkel, amit a társadalomban úgy gondoljuk, hogy el kéne látnunk, vagy ellátunk.
Személyünkben?
Szerepünkben, vagy személyünkben. Vannak-e olyan időtöltéseink, amik nem hasznosak?
Mit értesz hasznos alatt?
Ez egy érdekes dolog, mert minap beszélgettünk egy kollégámmal, hogy haszontalan idő, meg hasznos idő. Tehát az, hogyha te ülsz a tengerparton és nézed a tengert, az haszontalan vagy hasznos?
Hát én nagyon ritkán ülök a tengerparton és nézem a naplementét, de nekem amikor ezt teszem, nagyon hasznos. Akkor olyan, mint a töltekeznék, mint hogyha összeérne bennem minden korábbi gondolat és minden remény és álom, tehát egy ilyen nagyon furcsa összhangot érzek ilyenkor a naplementével együtt, tehát nekem az építkezik, az nekem jót tesz.
Na ezek az idők egyre kevesebbek.
Értem.
Tehát amit az emberek helyére tesznek saját magukban, vagy másokkal, csevegés, nem politizálás, nem a problémákról való diskurzus, hanem úgy általában egy helyretevés a világ viszonyainak, ami tényleg hétköznapi dolgok hiányoznak, funkcionálisak lépnek a helyükbe. Az, hogy el kell látni a gyereket, el kell végezni a munkát, be kell fizetni a csekkeket, el kell vinni a kocsit szerelőhöz, hogy ezek így jönnek, mennek.
Kényszer folyamatok vannak ilyen szempontból,
abszolút,
és ezek fölváltják az ilyenfajta, hogy is mondjam, csak ilyen rehabilitáló, ilyen embert építő, ilyen felfrissülő, ilyen szabadidős, kulturális, ilyen töltekező, mindenféle szavakat lehet hozzárendelni folyamatokra.
Így van. Egy ilyen válságos helyzet, amiben most vagyunk, ez azért rá is fejel, hogy már pénzünk sincs elmenni akár egy ilyen relaxációra, vagy akármire. Több problématika van ezzel, mire a magányossághoz eljutunk, és ez az idős korosztály, jó is, hogy említetted, nagyon erősen érinti. Nincs idő velük leülni, beszélgetni, nosztalgiázni, ahogy már egymással se lassan.
Hát igen, csak ugye a társadalomnak két viszonylag ugye ellátott vagy támogatott tömege van. Az egyik ugye az idősebbek, a másik a fiatalabbak, és ugye ezt a két világot kell, ha úgy tetszik, eltartani és gondoskodni róla az a középben, az aktív generációnak, ugye, és ilyen szempontból mekkora kapacitásra képes.
És saját magát.
Igen. És saját magát, nyilvánvalóan ilyen módon, és úgy tűnik, hogy akkor ezek szerint itt a kapacitásbéli problémák is lehetnek.
Igen, ez nem mai történet, ez szerintem a legmarkánsabban a rendszerváltás óta jelent meg Magyarországon is, amikor ugye egyre több vállalkozás jött be, egyre jobban felpörgött az egyéni ambíció, karrier keresés, és egyre jobban háttérbe szorult az informális viszonyokon túl, inkább a gazdasági pozíciószerzés.
Azt mondod, hogy ez is egy magányosságot megidéző korszak volt? Azt mondod? Mert nekem az az érzésem, hogy inkább a lehetőségektől, attól, hogy a változásban mindenki belülről kicsit érintett is volt, ez a magány nem annyira dominált. Pont ellenkezőleg, egy csomó ember számára igazából kinyíltak a lehetőségek. És ugye amennyi erőt és amennyi lehetőséget tudod valóban találni, olyan módon alakult is az élete.
Ez így van. Ugyanakkor, ha megnézzük a kutatásokat, akkor látszik az, hogy a több generációs értelmiségi családok, azok a rendszerváltáskor még élték fénykorukat, utána egyre inkább háttérbe szorultak.
Kapos Ifjúság Segítő magazinba a fiatal felnőttek felett tényleg magányos kérdéssel Matisse Attilával kezdtünk el foglalkozni, és tulajdonképpen körbejártuk talán. Az igazság, hogy ez egy nagyon érdekes fogalom, ez a magány. Nagyon sok feltételt, hogy is mondjam, igényel magának, és mégsem lehet szociológiai szempontból meghatározni, elég sok lelki meghatározó eleme is van a történetnek.
Ez egy szubjektív fogalom ilyen szempontból.
Tehát meglehetősen szubjektív, és ugyanakkor vannak mégis olyan jellemző is, amik tulajdonképpen társadalmilag meghatározottá teszik az embereket. Nem véletlen szoktunk beszélni arról, hogy az időskor az magányos kor ilyen szempontból, ami arról szól, hogy a társadalom mennyire terem feltételeket arra, hogy a magány az ne domináljon az időskorban, és most úgy tűnik, hogy megjelent a fiatal korban is ez. Mivel magyarázható ez az egész dolog, hogy a fiatalok magányossága emelkedik? Mert azért azt mégiscsak valószínűsíthetjük, hogy igaz.
Igen, ez egy többféle feltételezés van, vagy opció lehet erre. Nyilván attól is függ, hogy kit, hogy hol találunk meg ezzel a kérdéssel, igen, melyik időpontban. Azt szoktuk mondani, hogy a szociológiai szempontból ez egy szenzitív és nagyon, nagyon nehezen megfogható, adatolható kérdés. Pont azért, mert nem mindegy, hogy melyik pillanatban kérdezed.
Igen.
Tehát ha egyik nap azt mondja, hogy magányos vagyok, a másik nap egy jó kedve van, akkor már nem fogja azt mondani, vagy másképpen fogalmaz. Vagy akkor mondjuk egytől ötig skálán már csak hármast mond, az előző nap meg egyest. Tehát, hogy ezt nehezen lehet jól megfogni. Az sem mindegy, hogy nyáron kérdezzük, az sem mindegy, hogy télen, borongósabb időben. Tehát, hogy vannak erre természetesen technikák, és az adatok azt mutatják, hogy igen, egyrészt összeköthető azokkal a szkenáriókkal, amik az ifjúság kutatásban, vagy az ifjúsági életpályatervezésben is vannak, összeköthetők az olyan, nem is tudom, merém-e szubkultúrának hívni a közösségi médiának a tereit, de már,
hát
már vannak.
Zárt kultúrák ezek a hang szintjén, tehát nem egy masszmédiáról beszélünk, nem egy tömegmédiáról beszélünk, hanem viszonylag korlátozott keretek között működik, hogy úgy azt lehet mondani.
Csoportkörökben, ha úgy tetszik, vagy kulturális dimenziókon belül. Aztán nézhetjük szociális oldalról. Érdekes módon egyébként a szociálisan hátrányosabb helyzetű régiókban nem mondhatjuk, hogy magasabb a magányosak száma, sőt.
Ez egy nagyon fontos mondat, amit mondtál, így van.
Magasabb fogyasztói státusszal rendelkezőknél, annál inkább. Ez egy nagyon...
Van erre gondolatod, hogy vajon mitől? Elidegenedésről van szó? Valamilyen fajta...
Vagy az egymásra utaltság más, én azt gondolom.
Hát az egymásra utaltság a támogatást is jelenti, az, hogy meg a sorsközösséget is jelent, meg bizonyos szempontból együtt élünk meg jót vagy rosszat, az bizonyos szempontból mégsem magányosságot jelent, közösségélmény még ha negatív, de akkor sem magányosságot idéz, hanem talán keserűséget, vagy talán optimizmust, attól függ, hogy milyen oldalról közelítjük a dolgot, de kollektív élmény, ugye?
Így van, így van. Egyrészt ez, aztán nagyon sokat nézzük mostanában, adatolható, hogy sok kapcsolat szakad meg. Ugye sok a válás, sok barátság bomlik mostanában szét. Tehát, hogy ezek a kapcsolati szétbomlásoknak vagyunk a tanúi, és igazából nehéz kézen fogni, hogy hogy miért van ez.
Igen, érdekes, amit mondasz, mert ugye most egy-két elemzést olvastam egy párat ebben a témában, ezt például azzal próbálja magyarázni, ott, ahol nincs párkapcsolat vagy párkapcsolati lehetőség, ott valószínűsíti a magányt. Pedig hát nem tudom, hogy ez így van-e. Mert pont a párkapcsolatban
is lehet magányos.
Sőt, a párkapcsolatnak pont az a sajátossága, hogy át kell alakítani a társas környezetünket, pont a párunkra való tekintettel, néha a mi barátaink dominálnak, néha a kedvesünk barátai dominálnak, de bizonyos szempontból szűkül a baráti környezet. Tehát jobban előjöhet a magányosság története, mint amikor az embernek nincs éppen aktuálisan párja.
Abszolút, abszolút, igen.
De és mégis a levezetések arról szólnak, és azt hiszem éppen az elemzés egyik része az arról szól, hogy éppen a házasságok száma vagy a növekedést azt tették párba állít, azt próbálták ezzel a magánnyal párba állítani, szerintem nem feltétlenül jó levezetés, vagy legalábbis nem releváns nekem, az én fülemnek legalábbis nem.
Igen, de ebből is látszik, hogy próbálkozások vannak az indokok megkeresése kapcsán, és hogy milyen szignifikáns összefüggések vannak egyes folyamatokkal. De én azt gondolom, hogy majdnem ezerféle vagy összefüggést föl lehet fedezni, és abból legalább 500 stimmel is, úgyhogy ez egy nehéz kérdés.
Én azért mondom, hogy ez egy érdekes lenne jól megvizsgálni, tehát jól megkutatni, az egy érdekes lenne, mert ugye a magány definíció sem igazán abszolút korrekt. Ebben az értelemben, hogy ki mit gondolja azt a magányosságot, és kettő pedig ugye az azt jelenti, hogy mindenki ismerheti ezt a magányt, mert szerintem ember nincs, aki nem ismeri ezt a fogalmat, és valószínűleg, amikor beszéltünk erről, hogy a legelén is ugye egy kérdésre tette, válaszoltak valaki, ez a pillanatnyi helyzetről szól, hogy aktuálisan abban a pillanatban valaki hogy érzi magát. És az a pillanatnyi helyzetet ugye nem mindig az adott környezet határozza meg. Lehet, hogy egy szerencsés történet van, és nem érzi magányosnak magát, mert lehet, hogy valaki visszanézett a metrón rá valamilyen módon, és reméli, hogy a következő úton majd fognak találkozni, és folytatódik a dolog, akkor hogy érezni magát magányosan? Így van, miközben minden feltétel megvan. Tehát nagyon szituatív a dolog, ugye? Mondom.
Ez így van. Nyilván pszichológiai szempontból van ennek egy szép körül határolása vagy definíciója, de hát az inkább a depresszió felé mozdul el, mint a hétköznapi magányosság kifejezés.
Igen, csak a depresszió is nagyon nehéz fogalom, az is lélektani fogalom ebben az értelemben, és ugye a depresszió az egy betegség, hogy inkább depresszív folyamatok vannak, ami nagyjából veszteség közeli
tolókról. Mire szoktuk keverni, ezért mondom azt, hogy, az, hogy a tudomány inkább a depressziót tudja jobban megfogni, mint a magányt.
Igen, jó, de ne is depressziónak mondjuk, mert az már a manifest betegség, csak mondjuk depresszív. A depresszió felé toló egyfajta reakció az embereknél. A lélektan élményfeldolgozásként depresszív folyamatokról is beszél, ami arról szól, valami fokú veszteség éri az embert. A lehet a álmaiban, a reményeiben, lehet a illúzióiban, vagy tényleges veszteségek is. Hát a gyász is gyakorlatilag depresszív folyamatokat jellemez. Igen. Tehát a hétköznapi élet szerves része a depresszív folyamatok megélése és ezzel kapcsolatos fajta feszültségfeldolgozás, egyfajta reakcióképesség, hogy mit tudunk ezzel a dologgal kezdeni.
Igen, ilyen szempontból nyilván a magány az is egy veszteség, valaminek a vesztesége. A társas közösségnek, vagy egy kapcsolatnak, vagy azért érzem magányosnak magam, mert valami nincs, valami ott hiányzik a társas kapcsolataimban.
Igen, vagy nincs itt az az ember, akire nekem most szükségem lenne, úgy az is lehetne csinálni konkrétan, igen.
Így van.
Igen, de meg a másik a csalódottságról is beszélt. Tehát arról viszont, ami történt, az nem olyan. Én nem vagyok elég jó, ugye? Nem vagyok elég ügyes. Tehát azért...
Nem ért meg senki.
Nem ért meg senki. Igen, de ha így beszéljük, akkor tulajdonképpen ez a fajta magány az a szocializáció szerves része. Tehát azzal, hogy az identitás, hogy az ember személyisége alakul, ebben az értelemben fiatal ember felnőtté válik, és ugye átalakulás során egy csomó képessége megerősödik, egy csomó visszajelzéssel felnőtté válik, ez sok-sok fajta újraértékelést igényel, és ebben sok kiábrándító dolgot is megélni, hogy az nem egy egyszerű dolog.
Igen, ezért is visszautalnék arra, hogy igazából most az ifjúsági korcsoporttal foglalkozunk, vagy róluk beszélünk gyakrabban, legalábbis ketten.
Igen.
De hát azért ott tetten érhető egy tínédzserkor, ahol igen, ez a magányossági folyamat, ez egy természetes folyamat, tehát hogy bizonyos szempontból elkerülhetetlen. Hogy
elkerülhetetlen és döbbenetes. Tehát amikor igen. egy fiatalember arra döbben, hogy megnyúltak a keze, lába, itt szőrösödik, ott lett domború, tehát azzal a dologgal ilyetten szembesül valaki, és hogyha ilyetten szembesül, és igazából nem talál erre társat, akivel ezt át tudja beszélni, ha nincs rá módja, hogy ezt a dolgot feldolgozza valamilyen módon, az így mélyen beleül a napi gyakorlatába, életébe, és magányos is lehet.
Uh-huh. Akár, uh-huh. akár. Ebből lehet depresszió is egyébként.
Igen, de ha így gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, az egész történet hátterében az a fajta, hogy is mondjam, folyamat, amit kommunikációnak szoktuk mondani, az itt a kulcs, hogy milyen társas, milyen kommunikáció veszik körül az embereket időskorban, fiatalkorban, és talán a magányt ugye a kommunikációra hogy próbálnám ráfűzni. Tehát, hogy igazából sokkal több kommunikáció kevesebb magányra teremt lehetőség.
Ezt jól mondod, uh-huh. alapvetően kommunikációs problématika is bújik-e mögött. Uh-huh. Az értő figyelem uh-huh. hiánya, az empátia hiánya, aha. a figyelem hiánya, ugye általánosságban, hogy figyelek a másikra, nem azt akarom kifejezni, hogy na most gyorsan elmondom, amit én akarok, te mondd, amit akarsz, aha. a lényeg az, hogy manifestáljam azt, ami bennem van, és kijöjjön. Na, ezek hiányoznak, tehát én azt gondolom, hogy azok a beszélgetések, amik kölcsönösek, interaktívak.
Hát a kommunikáció eredetileg cserefolyamatot jelent. Tehát most az a helyzet, hogy ma a kommunikáció értelmezése mai gyakorlatban inkább közlés, ami arról szól, hogy tele van a világ közlésekkel, igen. és hány és hány kapcsolatot ismerünk, hogy elmegyünk a kedvesünkkel, izgatottan ugye első találkozás, és elmondunk mindent. És úgy érezzük, hogy milyen jót beszélgettünk, a másik meg hót unatkozik, mert ugye nem kapott szót. Egyáltalán nem adtunk neki szót, mert elmondtuk, amit gondolunk.
Amiről múltkor is beszéltünk egyébként, hogy adunk-e visszajelzést gyakran a közösségben egymásnak, és azok a visszajelzések értékesek-e, vagy csak felületesek. Ez a hogy vagy, de már meg se várjuk, és megyünk tovább. Igen, típusú igen. kérdése.
Igen, szoktam ilyet játszani, ha valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, akkor meg szoktam kérdezni, komolyan érdekel, akkor most üljünk le, és elmondom. Igen. És ez az amerikai...
Nem komolyan, csak mondod, hogy jó vagy, de...
Ez az amerikai how do you do-s megközelítés az...
Vagy a franciának a szava.
Tessék?
A franciában a szava ugyanez.
A szava, igen. Tehát ez komolyan gondolja, és akkor le kell ülni, igen. és akkor ezzel a szinten zavart is lehet okozni, gondolom, nem?
Igen.
Igen, de ha azt mondod, hogy a kommunikáció kölcsönös folyamat, akkor azt is jelenti gyakorlatilag, hogy de nem mindegy, mi a kommunikáció tartalma, ugye? A tartalma ilyen szempontból mennyire kategórikus, és ugye ma a világunk is tele van olyan kommunikációval, ami szinte bántó. És a bántó szavak nagyon-nagyon nagy szezonját érjük. Most éppen savazásnak hívják, mások befeketítésének, szóval nagy tehetséggel rendelkezik ez a mai világ, jól mondom.
Igen, de ennek van valahol egy gyökere, tehát ez elindult, uh-huh. ez egy gyerekkorban indul, hogy hogyan értelmezzük a kritikát, hogyan vesszük a kritikát. Ezeket komolyan én egyenként tanítom a gyerekeimnek, hogy figyeljetek, mi van, ha ezt mondják. Így és így, tehát nem, ez nem neked szól. Aha. Ez arról szól, hogy élünk egy közösségbe. Nem kell elbújni a sarokba attól, mert azt mondta valaki, hogy hülye vagy.
Aha. Hát igen. Csak ez tele van indulatokkal ezek a kategóriák, ugye, amiről beszélsz, és ezért nem kell magunkra venni, mondod, hogy hülye vagy. Igen, szerintem szokták tanítani is, ugye, hogy ha azt mondom, amit mondasz hülyeség, akkor adunk esélyt arra, hogy ő meg azt gondolja, hogy nem az. És akkor már lehet róla beszélgetni, de ha kategorikusan mondjuk erre, hogy arra, hogy ilyen meg olyan, azzal nem lehet mit kezdeni, nem erre folyamat.
De ez idő.
Tessék?
Ez idő. Erről beszéltem az elején, hogy annyira funkcionáljuk az egész napunkat, az egész hetünket, az egész évünket, hogy olyan idők nincsenek, amik elvileg pont ezt szolgálják, hogy vice versa. Osszuk meg az érveinket, beszélgessünk arról, hogy nem csak hülye vagy, meg én hülye vagyok, hanem akkor nézzük, hogy miért.
Igen, érdekes, amit mondasz, mert éppen a Goffman van egy ilyen szociálpszichológus, akinek van érdekes könyvei, egy jó pár. Például azt mondja, a kommunikáció szét is választja. Az egyik kommunikációs csomagot, ugye most nem mondom a külföldi, egocentrikus szekvencia, mindegy így nevezik, ami arról szól, hogy tele van információval, közléssel, funkcionális, értelme van, mondok valamit, mert van tartalma, oda-vissza, ezeket ennek nevezik. És van egy másik típusú kommunikáció, amit szociocentrikus szekvenciának neveznek, aminek semmi tartalma vagy értelme nincs, nincs, az azt fejezik, hogy közünk van egymáshoz. Hogy mondjak egy konkrét példát, várunk az orvosra, és egymás mellett beszélgetünk, mi ki nem jön a nővér, addig megbeszéljük a receptet, vagy valami fontos dolgot, de annak semmi értelme, az a fontos, hogy nem vagyunk egyedül, hogy összetartozunk.
Így van, ez nagyon fontos, és ez átvezet egy ilyen bizalmi körbe. Tehát, hogy bízunk egymásban a társadalomban. Most jelen pillanatban bizalmi válságban vagyunk, én úgy érzem.
A Kapos Ifjúság Segítő Magazinban Matiscsák Attila szociológussal arról kezdtünk el beszélgetni, azt a kérdést próbáltuk körüljárni, hogy a fiatal felnőttek fele tényleg magányos-e. És az az igazság, hogy elég sok felé jártunk ebben a beszélgetésben, a nagyon társadalmi meghatározottságáról beszéltünk, mégpedig azzal a hozzátétellel, hogy önmagában szociológiai szempontból nem is könnyű meghatározni, mert sok olyan jellemzője van, hogy igazából nem ezen a ponton közelíthető. Lelki folyamatokról szól a dolog a magánynál, arról a dologról, hogy hogyan éljük meg azt a világot, amiben vagyunk, és ebben az értelemben az egy tényleg figyelemre méltó, hogy a fiatal korosztályban ez a magány milyen módon erősödhetett fel, de azt hiszem az az álltok az előbb, hogy bizalmi válság van ugye alapvetően ebben a mai világban, és a bizalmi válság ugye azzal is járhat sok más mellett, hogy a fiatalok is úgy élik meg, hogy nem bíznak bennük. Nem fogadja őket a társadalom, nem bizalommal fogadja, hanem talán megmondja nekik, hogy kell fiatalnak lenni.
Hát, igen, a bizalomhoz is, hadd ismételjem magam, idő kell.
Igen, hát igen.
És ez egy korai, még a 90-es években több tanulmány született az a magára hagyott nemzedékről, ugye?
Igen, igen.
Hogy magára hagyott fiatalokról beszélünk, akik önállóan nőnek fel, és nem a szüleik által irányítva, vagy hát velük beszélgetve.
Tényleg?
Volt egy ilyen időszak, így van, és ez pont a fogyasztói társadalommal egyre erősödött, hogy minél inkább az anyagi javak megszerzése a cél, és azt adom a gyerekemnek, inkább pénzt adok, mint egy leülést, vagy egy focit.
Ez nagyon érdekes,
ezek nagyon fontos dolgok.
Az érdekes, amit mondasz, mert ugye egyébként most az elmúlt időszakban furcsa módon mégis a családi mintázatok erősödtek fel. Tehát a fiatalok napi működésében sokkal erősebb családi mintázatokat érzékelek én ugye laikusként, mint a társadalomban megjelenő bármilyen fajta, hogy is mondjam, felkínált lehetőséget, tehát nem is van nagyon felkínált lehetőség, nagyon kevés mintaadó szereplő van a közéletben, mert ami megjelenik, az a többi összesározza ilyen módon, tehát nem, tehát a család ebben az értelemben talán még sokkal meghatározóbb, mint az elmúlt idő, mint korábban.
Ez így van, ez sem véletlen egyébként, mert ez meg legalább van, tehát hogy ez adott egy determinált dolog, ott van mögöttem, lehet, hogy mozaik család, lehet, hogy szétesett, de azért gyerekkorom óta ott van.
Igen, csak az érdekes, amit mondasz, mert a család, ha ott van, akkor biztosítania kéne azt az alaptételt, hogy ne legyünk magányosak. De a család erre nem biztos, hogy elég képes.
Tehát miközben nem ez a funkciója.
Igen, de...
A magányosságunkat oldja. Hát... Egy közösség lehet az, hogy mondjam, nem... hogy kevésbé leszünk magányosak, ha egy jó családi bázisunk van, ez biztos, hogy így van. De önmagában nem váltja ki ezt a szociális
mert kell az emberek köré egy mikromillió, egy olyan fajta közeg, ahol már szabadabban tudunk beszélni az érzéseinkről. Tehát lehet, hogy a kommunikációnak az a része, az partnert igényel mindenki számára, hogy őt megértsék, hogy az érzéseit elfogadják. És hogyha úgy közelítjük, hogy a kommunikációnak azok a finom részei, ami az emberek között van, ez nem kapott most elég mozgásteret, hogy én mátra merjek beszélni arról, hogy én miben vagyok gyenge, hogy el tudjam vállalni, hogy nem vagyok elég jó, hogy valami nem sikerült úgy, ahogy előtte volt, azt mindenkinek nem tudom mondani, ahhoz kell egy olyan mikroközeg, amit mondjuk nevezzük mikromilliónek, ami valahogy nem nagyon van a mai emberek körül, és ez legyen fiatal vagy idős. Mit szólsz ez?
Valójában nincs, ez így van, vagy hát én sem értem, hogy lenne, de hát nagyon sok minden hiányzik ehhez. Például csak egy szót mondok, őszinteség. Van az emberek között őszinteség egymás felé, szerinted?
Hát, mit értünk őszinteség alatt? Mert az őszinteség a nyílt véleményalkotás, az is az, ugye?
A stílusos moderált, nyílt véleményalkotás, tehát nem a bunkó, bocsánat, hogy ezt mondom.
Igen.
Tehát, hogy egy szofisztikált véleménynyilvánítás, amit le tudok venni a másikról, tehát kialakul egy, az őszinteség mellett egy bizalmi kapcsolat köztünk, hogy te bátran lehetsz hozzám őszinte, uh-huh. és ez rendben van, el fogok rajta gondolkodni.
Igen, de ha így beszéljük, akkor azt mondod, nagyon tetszik nekem, hogy a szofisztikált kommunikációról beszélsz, ez nem jellemző a mai világra. Az a helyzet, hogy ma a mai kommunikációt egyrészt mondom, ez a mikromillió és ez az érzések világa is, szóval igazából indulatvezérelt kommunikáció van. Tehát olyan az egész kommunikációt leönti egyfajta indulatvezérelt sértettség, keserűség, egyfajta stigmatizáló, előítéletes, mindenféle szempontból személyválogató, hogy is mondjam, kovász, vagy lekvár, vagy tök mindegy nevezzük, amitől megzavarodik az emberi beszéd.
Uh-huh. Van ilyen is, de szerintem ez csak az egyik véglet. Ez csak az egyik véglet. Én azt gondolom, hogy van értelmes kommunikáció. Tehát
persze.
Köztünk is van, én úgy érzem.
Persze, hogy van, csak ugye a jellemzőbb ez, és ugye olyan figyelmetlenségek is jelennek benne, hogy napi kommunikációban is beépülnek olyan fajta kategóriák, amit nem is veszünk észre. A kedvencem, a múltkor éppen hallgattam egy szép kis beszélgetés, jó régen, de ide tartozik talán. Két ember beszélgetett valakiről, és megkérdezte, te az ember az, rendes magyar vagy erdélyi magyar? És nem is tudta, hogy ő tulajdonképpen milyen súlyos előítéletet fogalmazott meg ezzel a dologgal. Ő jó szándéka a különbségek, azt hitte, hogy azt akarta tudni, hogy Magyarországon született, vagy erdélyi, de helyette behozott egy jó kis előítéletes fogalmazást. És nem vette észre. Végig nem vette észre, amíg rá meg nem mondtuk, hogy mit mondtál, pajtás. Tehát ez egy ilyen csendes, osonkodó előítéletes, hogy is mondjam, trendek is vannak a történetben.
De addig nincs ezzel gond, amíg nem revideálja. Tehát ha azt mondja, hogy elnézést tényleg, aha. akkor szerintem ezzel semmi probléma nincs.
Igen,
akkor
igen.
van gond, hogyha nem érti, hogy mire hívtasz fel a
figyelmet. Vagy nem veszi észre, mint az előbb mondtam, ő se vette észre. Azért onnan tudott róla, és onnan kért aztán persze elnézést, hogy mondták neki, hogy bocs, nem tudom, hogy tudod-e, mit mondtál, hogy mit jelent ez a mondat például, hogy ha te a rendes mellnek az alternatívát, a nem rendest erdélyi magyarra egyszerűsíted, akkor azt talán nem tetszik egy csomó embernek, és talán nem is igaz.
Igen, de akkor ide behoznám a másik végletet azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy nyersek és indulatvezére. Behoznám azt a nagyon PC, ezt úgy hívja ugye az angol, az a political correct uh-huh. Beszéd, hogy nagyon körbeírom. Tehát a uh-huh. világért sem mondanám azt, hogy ez fekete vagy fehér nekem, uh-huh. hanem tudod, lehet ez ilyen is, lehet ez olyan, így kacskaringok hatszor, mire uh-huh. jutunk addig, hogy mit szeretnék. Uh-huh. Ez sem feltétlenül jó. És szerintem a nagy szakadék most például a két pólusa között Európának, az pont itt van. Uh-huh. Tehát az európai, brüsszeli nagyon korrektül kell fogalmazni világ, és az Orbáni uh-huh. Kicsit nyersen a képetben mondom világ között, van egy nagy szakadék.
Mm-hmm. Igen, csak hogy az egész történetet egy dolog változtathatja, az érdemi diskurzusok története. Tehát az arról szól, az érdemi diskurzusok szerintem, meg az, hogy ki mindenki mennyire fontos. Tehát nekem mindig azért a magánynak egy fontos része az ide tartozik, hogy az emberek azért magányosak, mert nem is érzik, hogy szükség van rájuk. Tehát nem is érzik, hogy tulajdonképpen amit csinálnak, az bárkinek is számítana. Tehát a feleslegesség érzéséhez párosulhat a magány, ami nem igazán írható le szociológiai szempontból. A feleslegesség érzése az egy nagyon-nagyon személyes élmény sok esetben, de ugyanakkor társadalmi meg nagyon szépen tudjuk kínálni társadalmi csoportoknak, a szereplőknek, idősnek és most már fiataloknak is, hogy nincs rá szükség. Megy a világ nélküled is. Hogyha nem vagy, az sem baj, mert ugye ettől kevesebb éhesszájt kell betömni, mondtam valamit.
Hm? De régen ez miért volt más?
Tessék?
Régen ez miért volt más? Miért voltam fontos?
Hát mert hozzá tudtam járulni, mert számoltak azzal, amit te tettél, és fontos visszajeleztetem. Hát például
vele.
Akivel együtt dolgoztál. Például mondjuk kedvencem, én például szoktam tanácsolni, hogyha mosogatni együtt kéne a gyerekkel, például jó lenne, és hogyha számolok vele, hogy ők elmosta a tányért, hogy én el tudjam törölni. Tehát egymásból következnek a tevékenységek. Szükség van minden műveletben a másik szereplőre is. Tehát az együtt munkálkodások, az együtt a diskurzusok, azok mind sokat segítenek a magány feloldására, én szerintem sokkal többet, mint bármilyen fajta teoretikus megközelítés.
Hm? Én ezt el tudom fogadni.
El tudod fogadni?
Abszolút.
De nem jellemző erre a világra, ugye?
Nem jellemző, bár én az nehéz, ez megint a sztereotípiákra vetett vissza, tehát mm-hmm. hogy most milyen jellemző, mi nem jellemző. Nyilván vannak árnyaltabb helyzetek is vannak, szélsőséges.
Milyen szerepvilágra gondolsz most éppen?
Arra, hogy leegyszerűsítjük, mert arról, hogy tudjunk beszélni dolgokról, automatikusan egyszerűsítünk, és azt mondjuk, hogy azt veszük észre, hogy az emberek nem tudom, magányosabbak, azt veszük észre, hogy nem kommunikálnak a munkával egymással. Tehát ezek a tapasztalataink által leegyszerűsített, ezek is sztereotípiák.
Ez így van, de hogyha mondjuk a leegyszerűsítés helyett sűríteni tanulunk, tehát a lényegest fogalmazzunk az egyszerűség helyett, a rövid beszéd helyett, akkor sokat segíthetünk egymásnak. Tehát azt mondjuk, hogy valóban mit gondolok, de ehhez mondom, gyakorlatra van szükség. A diskurzust azt tanulni kell, azt gyakorolni kell a gyerekeinkkel, egymással, és azt mondom, mert a mai szocializáció egyik legnagyobb problémája most már sok-sok éve, hogy a gyerekekkel, tizenévesekkel nem nagyon beszélget a felnőtt társadalom. És milyen érdekes lenne például közös ügyeket ilyen szempontból együtt átbeszélni. Néhányszor volt módon például ebben a stúdióban is beszélgetni projektekről, vidéki projektekről, éppen UNICEF indított egy ilyen dolgot, ahol a fiatalok hozzátettek a helyi társadalom a problémáiról, és kitaláltak olyan megoldásokat, mert beszélgettek velük, ami tulajdonképpen emelt a településnek valamilyen módon a szolgáltatási színvonalát, vagy jobb volt a közérzet ennek a hatására. Szóval képesek a fiatalok hozzátenni, ha megkérdezik őket, ha szóba állnak velük, és akkor talán még fontosnak is érzik magukat, talán olyannak, akit várnak a felnőtt társadalomba, mondom én. De hát ez a boldogságot, vagy mondom boldogságot, a magányosságot ebben az értelemben csak áttételesen oldja. Ez adott helyzetben annak a világnak segít, de szerintem az a baj, hogy ezek a minták, ezek nem maradnak minták. Elnyomja őket a többi. Elnyomja az indulatvezérelt, kritikálatlan, nyers beszéd ebben a mai világban. És ennek a következtében ugye eljutunk odáig, hogy mindenki, akit megsérül, az ugyanúgy magányos tud lenni. Tehát a sérültség ugyancsak magányt generálhat az ember szívében, így van?
Abszolút, sőt, agressziót is bizonyos esetekben.
Depressziót, depresszívben.
Agressziót mondtam.
Agressziót is, depressziót is. Agressziót is, meg depressziót, mint betegséget ebben az értelemben, amit a pszichológusok vadul kell, hogy gyógyítsanak. De az agresszió egyébként az meg nagyon veszélyes történet. A társadalom, hogyha önálló életet kezd élni az agresszió, ami most már felrobbanítottam ott, azt nehezen lehet szabályozni. És szerintem az a baj, aki azzal játszik, hogy a társadalom indulatait ugye elengedi, az nagyon veszélyes játékot játszik. Az indulatot nem lehet. Nagyon nehéz ugye aztán utána
visszafogni.
Így van, így van. Egyszer Jungnak olvastam egy írását, hogy hoztak be, hogy egy új kiadást edett az első világháború után, aminek az első részében, amikor megjelentek, amikor az első világháború előtt született az írás, és akkor tele volt bizalommal, azt mondta, hogy az emberi értelem az képes az ilyen őrülteket is visszafogni, és akkor a háborúra készülődő úszítókról beszélt, és utána a következő hozzáteszi kiadásban mélyen megbánta, hogy ez nem nézte volna ki az emberből, hogy képes az indulatait ilyen szempontból az indulat fölülírni minden értelmet. És ettől tartok én ilyen szempontból, miközben beszélünk magányról, a magány gyakorlatilag szerintem az indulat terméke valahol. Tehát társadalmi meg nem értettség és társadalmi indulat terméke valahol. Nem tudom, hogy jól mondom-e.
Abszolút, jó úton jársz, én azt gondolom.
De ha ez pedig így van, akkor tulajdonképpen a magány egy bizonyos szempontból jelzőfény, úgy lehet mondani, és a szembejő vonatot jelenti, nem pedig a kijáratot, ilyen szempontot. Tehát kell tudnunk, hogy váltani kell a váltót, és az a helyzet, hogy nem a szembejő vonattal, hanem a kijárat felé kell fordítani a vasutat, úgy gondolom. Ha mondhatom, ilyen szimbolikusan szeretek ilyen példákkal játszadozni.
Igen, már egy kicsit átmentünk egzisztencializmusba, de...
Igen, tudom.
De hát a magány miről is másról szól, mint az egzisztenciális kérdésekről meg.
Van-e feladata egy embernek, a környezetében lát egy magányos, szerinted?
Feladata, vagy...
Feladata.
Van-e...
Mit csináljunk, akkorra tudunk, hogy a környezetünkben van egy magányos ember. Magányos a Lőzsi, a Lajos, a Mariska, a Zsuzsika, tök mindegy, mondtam neveket.
Hát az, hogy elvárásom lehet-e felé, hogy tegyen meg lépéseket, hogy legyen egy jó napja. Az, hogy a magányból kihúzza, az egy nagyon nehéz dolog. Ez egy folyamat, több lépcsős.
Nem kéne nekünk odalépni hozzája?
kéne, de a földön fekvő rosszul lévő emberekhez is oda kéne lépnünk, mégse tesszük meg.
Hát ez
igaz, csak egy perc lenne. Hát magányosan többet kéne foglalkozni.
Így van, oda kell lépni, és lehet, hogy egy-két jó szó sokat segítene. És akkor ez a fajta interjú kérdés, ami arról szólt, hogy mennyire érzi magányosnak egy fiatalember, az arra a pillanatra például nem lenne érvényes. Mert előtte valaki odafordult hozzá, és megkérdezte, hogy mit gondol erről vagy arról, vagy hogy érzi magát a bőrében.
Igen, nézd, ez olyan, mint a szemételdobása, vagy a rossz kedv, jó kedv, vagy a félig tele, félig üres pohár esete.
Aha.
Hogyha mindenki egy jó szóval bátorítja a mellette ülőt egy nap, akkor szerintem meg már máshol tartanám.
Igen, tehát nem kell megérni a magányt.
Csak egy perc.
Tehát a magánytól nem kell megérni, azért szerintem a magány csak egy felszólítás arra, hogy figyeljünk rá. A magány csak arról szól, de jó lenne, ha...
Nem mindig manifestálódik ez a baj.
Aha.
De nem mindig jelenik meg.
Nem mindig veszük észre?
Ez ugyanaz, ez csak más irányból megfogalmaz.
Aha. Tehát jó lenne észrevenni, ugye? De jó lenne észrevenni, mert valószínűleg, amikor valaki kifejezi a magányt, az már késő. Tehát inkább az a helyzet, amikor szakadozik, amikor úgy érezzük, hogy nem figyeltünk eléggé egymásra, akkor megtehetjük azt a finom distanciát, hogy még egy meg lezárjuk, vagy lenyugtázzuk a dolgot. Tehát a diskurzusoknál is rettetesen fontos, hogy ne az értelem győzzön, hanem a beszélgetés. Ami azt is jelenti, hogy ne egy embernek az igazsága legyen a nyertes, hanem együtt nyerjünk, és együtt fogadjuk el azt, ami együtt érdekes tudott lenni. Azt úgy hívják, hogy beszélgetés, nem?
Amit most csinálunk, így van.
Amit most csinálunk, igen. Igen. De hát az a helyzet, hogy közös megegyezésben nem az a fontos, hogy egy valakinek igaza legyen, hanem hogy egyetértsünk vele.
Sőt, általában az igazság sok szempontból nem számít, én azt gondolom.
Nem.
Álláspontok számítanak, a helyzetben való ottlét, jelenlét számít, sokkal inkább, mint az, hogy...
Már az igazság érdemes lenne egy külön körbe beszélni, mert az igazság, ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, összevetve a törvényekkel, ugye, hogy mennyire az igazság érvényesül a törvényekben, de ez egy másik mesélbe az egész történetben, ha jól gondolom.
Hát, igen, ez nagyon más.
De azt mondom, hogy az, hogy magányosság azért meghaladni való dolog szerencsére. Tehát ez egy kicsit olyan, mint egy illékony dolog, hogyha valaki eléggé fontosnak érzi magát, és szükség van rá, és talán még tud is beszélgetni magáról, jó eséllyel szabadul meg ettől az állapottól, ha gondolom.
Hát nehéz, ugye, azt gondolom, hogy pszichológus barátaim azt mondanák, hogy nem nehéz azt mondani, hogyha van egy közösség, akkor én a közösségre tudok támaszkodni a magányosság ellen. Elsősorban itt dől el bennem,
hát hogy, persze.
Hogy hogyan nézem a közösséget, illetve magamat.
Így van.
Nem gondolom, hogy a közösség az elsődleges, ami meg tudja határozni azt, hogy én magányos vagyok, vagy nem, hanem én magam.
Így van.
Tehát, hogy milyen szemmel tudom magamat nézni.
Hát az, hogy mit keres a földön egy ember, tisztáznia kell. Te úgy érzi, hogy szükség van rá, hogy ő fontos ember, hogy ő valami módon hozzá tud tenni a világhoz, és ő neki van értelme, hogy miért van a világban, az segít. Azzal gondolom, egyetértünk. Az segít.
Abszolút. Tehát mondjuk ez el kell jutni az, hogy valaki elkezdjen gondolkodni, hogy van-e értelme.
Igen.
Vagy csak úgy beleélünk.
Igen, de ez a 10 éves kor egyik fontos élménye, amikor keresjük az élet értelmét, és a legnagyobb kérdéseket.
Nem csak a 10 éves, szerintem halálunkig ez így van.
Hát ez így nagyon jó. De azt mondom, tehát az, akinek van dolga ebben a világban, az kevésbé lesz magányos, egészen biztosan gondolom.
Abszolút.
Én szerintem a mi dolgunk pedig szép lassan ezt a beszélgetést elkerekíteni, ugye, hogy azért majd folytatjuk egy következő témával. Örültem, hogy ezt posztad, ezt a témát. Szerintem nem beszéltük még ki, erről még kell beszélgetni szerintem mindenkinek otthon, ha úgy gondolja, de okosan figyelünk egymásra. Jót tesz az embernek, úgy érzi, hogy figyelnek rá, és úgy jót tesz neki, hogyha ha tud beszélgetni. El tudja mondani az érzéseit, és úgy gondolja, hogyha fél, az nem a rettegésnek az üzenete, csak az, hogy arra a pillanatra éppen szüksége van valakinek a megerősítésére, védelmére, támogatására.
Időnként elég az is, hogyha lecsöndesedünk.
Így van.
És akkor tudunk figyelni arra, akik körülöttünk vannak. Ennyi.
Vagy kimegyünk a tengerpartra, amit ahhoz kezdted a legelején is, és megvárjuk a naplementét.
De elég csak a teraszra kimenni.
Hát akinek van. Vagy a Dunapartra, tök mindegy.
Vagy kinyitni az ablakot.
Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez elég izgalmas volt szerintem, és olyan kerekítjük, mert úgy gondolatot, hogy most nem kezdenék el, ha nem haragszol, ugye?
Mindig lehetne. Igen.
Jó. Köszönöm szépen, és mindenféle jót kívánok neked. Köszönöm munkatársaimnak, Márkus és Madarász Mátéknak a technikai közreműködést. Hallgassák tovább a Civil Rádiót. Szabó András hallották, viszont hallásra.